Július 31-ig elindul az egészségügyi reform, közölte a miniszterelnök a kétnapos kormányülés után. Füstölgő pedagógusok, az oktatási reform nem szólhat csupán a spórolásról. Polgármesterek világtalálkozója, az önkormányzáshoz való jog fontosságát hangsúlyozta az államfő.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. A koalíciót az a vágy fűti, hogy átalakítsa Magyarország megcsontosodott viszonyait, mondta miniszterelnök Balatonöszödön, ahol részletes programot fogadott el a kormány egy jobban élhető, igazságosabb Magyarország megteremtése érdekében.
Egyensúly, reform, fejlesztés. Ez a lényege annak a 10 alapelvnek, amelyet Balatonöszödön elfogadott a kormány. Gyurcsány Ferenc a többi között a kiigazítás és a reformok kapcsolatáról beszélt, amellyel elérhető a költségvetés egyensúlyának megteremtése és megőrzése.
A kiigazítás programjának megtartásával 2008-ra el kívánjuk érni, hogy a költségvetési hiány a 3%-os cél közvetlen környezetébe kerüljön, és a 2007-es átmeneti infláció növekedés követően újra erőteljesen csökkenő infláció mellett 2008-ra elérjük az egyensúlyt.
A 10 alapelv a többi között kitér egy rugalmasabb közintézményi szabályozásra, a közoktatásra és az egészségügyi reformra, amely július 31-től indul. A miniszterelnök elmondta, a gázár támogatásról szerdán döntenek. Ekkor határozzák meg azt is, hogy kiket tekintenek szociálisan rászorultnak.
Élesen bírálták a pedagógusok kötelező óraszámának tervezett növelését és a nem pedagógusok közalkalmazotti körből való kiszervezését a részvevők azon a közoktatási szakmai fórumon, amelyet 4 szakszervezet rendezett.
Csak tételmondatokat ismer a szakma, holott az oktatásügy átalakítása a kormány egyik legfontosabb feladata. Hangzott el az aggodalom 4 pedagógus szakszervezet képviselőinek részéről. Az óraszámnövelésekkel a 8 osztályos rendszer átalakításával sem értenek egyet, legalábbis ha az átalakulás csupán pénzspórolásról szól.
Mi nem zárkózunk el semmitől, de ennek nem lehet pénzügyi, csak ezt tudom mondani, nem lehet pénzügyi oka és alapja, ha a feladatokon együtt tudunk változtatni, és el tudjuk osztani arányosan ezeket a munkaterheket, akkor lehet átalakítani.
Az újonnan szerveződött szaktárca képviselője ugyanakkor nem látja vészesnek a helyzetet, az átszervezést pedig elkerülhetetlennek nevezte.
Indokolt, hogy azok az iskolák, amelyek tanulóhiány miatt, vagy felszerelés hiánya miatt, például nem tudnak teljes évfolyammal működni, azok egy másik iskolához kapcsolódóan végezik a tevékenységüket.
A minisztérium a hatékonyságra, az esélyegyenlőségre és a szakszerűségre helyezi a hangsúlyt. Ez lesz a jövő héten folytatódó tárgyalás alapja is.
Az utolsó szovjet katona kivonulásának 15. évfordulóját ünnepelte az MDF és az Antal József Alapítvány a Somlóhegyen. A szabadságnapi rendezvényen Boros Péter egykori miniszterelnök és Dávid Ivoja pártelnök is beszédet mondott.
A hagyomány szerint 15 éve minden júniusban ide a Somlóhegy tetejére a Margit kápolnába jönnek el azok, akik együtt ünneplik a szabadság napját azóta, hogy 1991-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánkat. Az ünnepi szentmisér Gábor Bálint József atya példaként állította Antal József tevékenységét, keresztény életvitelét és erkölcsi normáit. Ezt követően a Somlóhegy legmagasabb pontján Antal József emléktáblája előtt mondta el beszédét Boros Péter volt miniszter. Elnök.
Ha egy eszményre, egy zászlóra felesküdtünk, legyünk hűségesek. És ha az a zászló néha meg-meg libben, vagy nem jó irányba mozdul, a mi dolgunk, hogy helyrehozzuk és helyreállítsuk.
A Magyar Demokrata Fórum vezetése megkoszorúzta az első demokratikus választások után kinevezett miniszterelnök emléktábláját. A rendezvényen az emlékezés mellett az aktuál politikai kérdések is szóba kerültek, főként a Gyurcsány kormány megszorító intézkedései.
Különösképpen a középosztályt sújtja ez az intézkedés csomag, ezért a Magyar Demokrata Fórum folyamatosan szót emel, mert mi hívei vagyunk a reformnak, híve vagyunk a bürokrácia leépítésének, híve vagyunk a kisebb államnak, de ezt egy koncepcióra kell ráépíteni.
A rendezvény zárásaként az ország minden pontjáról érkezett vendégek júniálisan ünnepelték a szabadság napját a Somlóhegy lábánál.
Gödöllőn tartották a magyar polgármesterek 6. világtalálkozóját, amely egyben az önkormányzatiság ünnepe is. A rendezvényen polgármesteri ezüstlánc és polgármesteri aranypecsétgyűrű díjakat vehettek át az anyaországi és a határon túli polgármesterek.
Ez a nap azokról szól, akik kimagasló tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez, életpályájukat az önkormányzatok ügyének szentelték. Az idén is szép számmal érkeztek a határon túlról, hogy eszmét cseréljenek az önkormányzatokkal kapcsolatos döntésekről.
Ma is lesz a konferenciának és az együttlétnek egy állásfoglalása, és bízom abban, hogy hatással lesz a későbbiek során azokra a döntésekre, amik az önkormányzatokat érintik.
Az államhatalomban való részvétel jelképes, a községi hatalomban viszont a részvétel valóságos. Ott van a legfontosabb döntések színtere, a többi között erről beszélt Sólyom László.
Azt kell mondanom, hogy egy dolog egész biztosan megmaradt, és ez pedig az önkormányzáshoz való jognak a feltétlen biztosítása. Ez az az igazi alkotmányos alapjog, amit mi is így ismertünk el, és ami minden reformot túl kell, hogy éljen.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy fontos még inkább tágítani az önkormányzatok rendeletalkotó mozgásterét a törvényes kereteken belül.
Hagyományosan minden évben László nap környékén tartják a magyarországi lengyelség ünnepét. Idén is sok vendég érkezett Budapestre vidékről. Jelenleg a közel 12 000 fős hazai lengyel kisebbségnek 52 szervezete működik az ország 14 megyéjében.
A magyar-lengyel kapcsolatok 1000 évre vezethetők vissza. Újkori közös történelmünk legmegrázóbb pillanatai épp 1956-hoz fűződnek. Így nem véletlen, hogy az idei magyarországi lengyelség napján Poznán Budapest 56 címmel nyitottak kiállítást.
Lengyelország akkor együtt élt Magyarországgal, illetve a magyar néppel. Én magam is, mint fiatal ember, hát én is vért adtam, verset írtam, egyik első versem, amit publikáltam, Magyarországról a levert, magyar forradalomról szól.
Magyarországon 12 000-re tehető a lengyelség létszáma, támogatást Lengyelországtól is kapnak.
Hazánkban a két háború közötti idők óta külön foglalkozunk a határon túlélő lengyelekkel, így a Magyarországon élőkkel is. Igaz, a magyar társadalomban hagyományosan jó a lengyelek elfogadása. Hazánk támogatja itt is a kultúra, a hagyományok megőrzését.
A lengyelség napja ünnepségsorozata a Dunapalotában folytatódott, ahol idén is átadták a Szent László, valamint a magyarországi lengyelekért díjakat.
Tarlós István a Fidesz és szövetségesei főpolgármester jelöltje. Egyhangú szavazással így döntött a párt országos választmánya, amely emellett jóváhagyta a fővárosi és a megyei listák, valamint a megyei közgyűlési elnökjelöltek nagy részének névsorát is.
A Fidesz fővárosi listáját a főpolgármester jelölt Tarlós István vezeti. Mögötte sorrendben Fonnad János volt közlekedési miniszter, Pokorni Zoltán alelnök, Wintermantel Zsolt a Fidelitas, valamint Bagdi Gábor a KDNP jelöltje következik. Lapinformációk szerint a csütörtöki budapesti választmányi ülésen a jelenlévők hevesen tiltakoztak a lista ellen, elsősorban azért, mert nem szerepel rajta Tis Tamás egykori budapesti elnök, Rátonyi Gábor Zugló polgármestere és Cselovszky Zoltán, az Új Budapest központ vezetője sem.
Az országos választmány ülésén napirendre került mind a két javaslat. És a két javaslat meghallgatása után a meglehetősen meggyőző többséget kapott az a lista, amelyen azok a változtatások voltak eszközölve, melyet az országos elnökség javasolt.
Szijjártó Péter hozzátette, hogy hosszú, érdemi vita előzte meg a döntést, de a végén egyhangú határozat született.
És most külföldi hírekkel folytatjuk. Az erőszak és a gyűlölet propagandájának folytatásaként értékelte a Fehérház Ayman al-Zawahirinak videó üzenetét, amelyet tegnap sugárzott a Katari Al Jazeera televízió.
A terrorista vezér bosszút esküdött Abu Musab al-Zarqawi haláláért. Az Al-Qaida iraki szárnyának korábbi parancsnoka egy amerikai légitámadásban vesztette életét. A Fehérház szerint a videóüzenet annak bizonyítéka, hogy a nemzetközi terrorhálózat továbbra sem mond le arról, hogy folytassa a gyűlöletre szítást. Zavahria feltételezések szerint a pakisztáni-afgán határvidéken lévő hegyekben bujkál. Azt üzente az Egyesült Államoknak, hogy nem egyénekkel, hanem az egész iszlám világgal kell szembenéznie. Élesen bírálta a Núri al-Máliki iraki kormányfőt és az Egyesült Államok afganisztáni születésű bagdadi nagykövetét, akik Zarqawi halálhírét közölték a világgal.
Kihallgatják azt a 7 gyanúsítottat, akik az FBI szerint a chicagói Sears Tower és egy Miami-ban található szövetségi épület felrobbantására készültek. A csoportot tegnap tartóztatták le Miami egyik szegény negyedében. A rendőrség még nem talált közvetlen bizonyítékot arra, hogy a gyanúsítottak a 442 méter magas chicagói torony felrobbantására készültek. Csupán annyit tudni a muszlim csoportról, hogy megfigyelték a két épületet. Miami külvárosában egy raktárépületben laktak, ahol kiképző központot működtettek. Az izraeli erőszakhullám megfékezését követelte Condoleezza Rice amerikai külügyminisztertől Mahmoud Abbas. A palesztin elnök telefonon tájékoztatta az amerikai diplomácia vezetőjét a palesztin területeken egyre nagyobb méreteket öltő izraeli katonai akciók miatt kialakult helyzetről.
Abbas arra kérte Washingtont, gyakoroljon nyomást Izraelre, és avatkozzon be a szaporodó agressziók megfékezése érdekében, a gázai övezet elleni izraeli légi csapás leállításáért. A támadásokban 18 harcos mellett 12 civil palesztin is áldozatul esett. Rice a palesztin elnöknek ígéretet tett arra, nyomást gyakorol Izraelre, hogy a térség nyugalmát helyreállítsák, és ugyanerre kérte Abbast is. Izrael sajnálatát fejezte ki a civil áldozatok miatt, ugyanakkor megerősítette, folytatja az Izrael déli részét rakétákkal támadó palesztin fegyveresek elleni célzott csapásokat. Közben az amerikai képviselőház után a szenátus is jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja, hogy a washingtoni kormány pénzügyi támogatást nyújtson a Hamász radikális szervezet irányítása alatt álló palesztin hatóságnak. A javaslat mindaddig tiltja a segélyezést, amíg a Hamász el nem ismeri Izrael létét, és le nem mond az erőszak alkalmazásáról.
Növényi segítség, kutyatejből készült fájdalomcsillapítót kísérletezett ki egy szegedi kutatóbiológus. Mindenről hamarosan, most nézzük, hogy miről lesz szó a híradó második felében. Felhőszakadás Szegeden, könyvritkaságok sérültek meg a Somogyi könyvtárban. Nyílt nap a Zsolnaiban, 11 milliárd forintos felújítással emelik a porcelánmanufaktúra fényét. Kiosztották a magyar örökségdíjakat, 7 kiemelkedő teljesítményt jutalmaztak. Az előzetes felmérések szerint 8 millió forintos kár érte a szegedi Somogyi könyvtárat a pénteki felhőszakadás miatt. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék a régi kötetek raktárába tört be.
A harmadik emeleti raktárhelyiségben a villamos vezetékek mentén befolyó víz csaknem 60 régi kötetet áztatott el, köztük a két legértékesebb sérült a legjobban. Tetőzte a bajt, hogy a lezúduló víz koszos, szennyvízszerű volt.
Ebből az egyik egy mauzóleum című kötet, ami európai uralkodó családok és királyokat bemutató kötet. Többek között magyar királyok is szerepelnek a kötetben. 1661-ben Nürnbergben adták ki. Ezt a kötetet még a mai nap folyamán reggel lapjaira szedték, és megkezdődött a kiszállítása, illetve szakszerű helyreállítása.
A kötetekről még az éjszaka folyamán megpróbálták felitatni a vizet, nehogy penészesedés induljon el, és a lapok ne ragadjanak össze. A restaurálás során a könyvek eredeti kötése megbomlik, a bontás miatt pedig pénzbeni értékük csökken.
Tegnap este szokatlanul nagy mennyiségű eső zúdult Csongrád megyére, bár Csongrád városára csak a vihar széléből jutott, egy gömbvillám komoly károkat okozott több lakóházban is. Elektromos készülékeket rongált meg, vezetékeket tépett ki a falból, a ház tetejéről cserepeket vert le, és megsérültek a tartógerendák is. A kár értéke megközelíti családonként a több százezer forintot. Eltűnőben van a hazai cipőgyártás, néhány még talpon lévő vállalkozás termékeitől eltekintve kizárólag uniós és távol-keleti lábbeliket árulnak a boltok. A nyugat-európai cégeknek végzett bérmunka is kevesebb lett, mert a gyártók a magyarnál lényegesen olcsóbb romániai vagy kínai munkaerőt részesítik előnyben.
A textilipar után a cipőgyártás is a csőd szélére került Magyarországon. Az ágazat fellegvárának számító Békés megyében ma már csupán néhány kisebb vállalkozás működik, a többi üzem tönkrement.
Itt körülbelül egy termék, egy átlagos utcai cipő, az 4000 forint, 4-5000 forint előállítási költségű. Míg a kínai cipők már 1000-től 2000 forintig gyakran megjelennek a kereskedelemben.
Ennek oka a drágább hazai munkaerő mellett az alapanyagok árában keresendő. Mivel a magyar bőripar gyakorlatilag megszűnt, a gyártók Olaszországból kénytelenek vásárolni a nyersanyagot. A készítők szerint csak az maradhat talpon, aki valamilyen különlegességet állít elő. Ilyen például a Szeged egyik jelképének számító bőrből és bársonyból kézzel vart papucs, amelyet a helyiek és a turisták mellett a néptáncosok is előszeretettel használnak.
A múlt évben csináltam a Szegedi Táncegyüttesnek kézzel papucsokat, azelőtt csináltam 2 éve egy másik táncegyüttesnek. 100-on fölül mind a kettő.
A cipőgyártók számára a kényelmi kategória jelentheti az egyik kiutat. A helyzetet azonban tovább nehezíti, hogy a Távol-Keletről az utóbbi 1-2 évben már nem csak gyenge minőségű, hanem kiváló alapanyagból készült divatos cipők is egyre nagyobb mennyiségben érkeznek.
Nyílt napot tartott a pécsi Zsolnai Porcelán Manufaktúra. A cég még a hagyományos keretek között fogadta a látogatókat, ám a több mint 150 éves épület együttest az Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül 2010-ig átalakítják.
Egymást váltották a csoportok az úgynevezett Zsolnai negyedben. Mindenki körbejárhatta a belső udvaron álló műalkotásokat, sőt még azt is megtekinthette, hogyan díszítik a világhírű zsolnai termékeket. A porcelánok lenyűgözték a látogatókat.
Benne van az, hogy egyedi, az is, hogy nagy munka, kézzel festett, és hogy nem egy tömegtermék. Különleges, unikum.
A Zsolnai a hosszú évek alatt nem csak Pécs, hanem Magyarország jelképévé is vált, mondja Kovács Gyula vezérigazgató. Szerinte már külföldön is érzik, hogy a gyár tevékenysége a magyar kultúra fontos része.
Magyarok szerte a világban a Zsolnait a hazával, hazaszeretettel és azzal a érzéssel kapcsolják össze, ami Magyarországot jelenti.
A vezérigazgató szerint emiatt is magától értetődő, hogy a gyár területe az Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztéseinek egyik pillére lett. A tervek szerint a jövő év második felében már ebbe az épületbe költöztetik át a Zsolnaik gyártását. Az így felszabadult műemléki negyedben pedig 11 milliárd forintos felújítás veszi kezdetét. Kiállító tereket, alkotó helyeket, művész kávézót építhetnek ide. A cél az, hogy az átalakításokkal a Zsolnai ne csak porcelán, hanem művészeti márka legyen.
Kutyatejből készült fájdalomcsillapítót kísérletezett ki egy szegedi kutatóbiológus. A forradalmi találmány az első nem narkotikus szer, amelyet hamarosan embereken is kipróbálnak, ezt követően pedig esély van arra, hogy a világ bármely pontján elérhető legyen.
A kutyatej hazánkban sem ismeretlen elnevezés, Oláh Zoltán gyógyszerének alapanyaga azonban a marokkói Szaharában őshonos kaktuszféle, amely ha megszúrják, fehér nedvet ereszt. A belőle készülő orvosság az első olyan fájdalomcsillapító készítmény, amely nem morfin származékon alapul, hanem egy emberi gén segítségével aktivizálódik.
Ennek a molekulának a targetje, a cél molekulája az a periférián van, a perifériás idegrendszerben, és igazából egy injekció beadása után a molekula olyan intelligens, hogy eltalál a helyre, ahol kifejti a hatását.
A hatóanyag az érzékelő molekulához kötődve kálciumot enged a fájdalomért felelős idegsejtnyúlványokban, amelyek ennek hatására megsemmisülnek. A vegyület laboratóriumi körülmények között már bizonyított, a forgalomba hozatal előtt azonban át kell esnie a klinikai kipróbáláson is.
A klinikai kipróbáláshoz elég sok reményt fűzünk, hiszen olyan emberek biztosítják ennek a vegyületnek a klinikai kipróbálásának a támogatását, mint a Országos Onkológiai Intézet vezetője.
A rákos betegek fájdalmainak csillapításában forradalmi előrelépést jelentő szert rövidesen 12 betegen alkalmazzák. Ehhez és a további fejlesztésekhez a marokkói kormány engedélyével a kutatók 40 liter kutyatejet fejtek le a sivatagban, amelyből 1 liter megközelítőleg 6000 beteg számára elegendő tiszta hatóanyagot tartalmaz.
Ismét átadták a magyar örökségdíjakat, ezzel újabb 7 név került be az aranykönyvbe.
A díj azoknak a magyar teljesítményeknek, alkotásoknak, intézményeknek, csoportoknak adható, amelyek hozzájárultak a magyar társadalom erkölcsi, szellemi és életminőségbeli javításához. A kitüntetettek bekerülnek az úgynevezett aranykönyvbe, amely a Magyarság Virtuális Szellemi Múzeuma. A pénzdíjjal nem, csak egy díszoklevéllel járó címre bárki tehet javaslatot, amelyet aztán egy bizottság bírál el.
Hogyha valaki egy érték mellett, a nemzetet segítő érték mellett teszi le a voksát, teszi le a szavazatát, teszi le az életét, és azt végigcsinálja, annál fontosabb nem is történhet vele.
Ez alkalommal a Kormorán Együttes, az Élet és Tudomány című folyóirat, Drusznyai Árpád tanár, Degré Alajos jogtörténész, Szabó Helga zenepedagógus, a Genfi Magyar Könyvtár, valamint Sík Ferenc, a Nemzeti Színház egykori főrendezője bizonyult érdemesnek a kitüntető címre.
Egy mára szinte teljesen elfeledett 20. századi festőművész Szilágyi István alkotásaiból nyílt kiállítás szülővárosában Gyulán.
Szilágyi István 110 évvel ezelőtt született az alföldi kisvárosban, és itt is halt meg 1945-ben. A mindössze 126 centire nőtt alkotónak olyan mesterei voltak, mint Ripl, Rónai József, Csók István vagy Abba Novák Vilmos. Alkotásait a főváros mellett több vidéki városban is rendszeresen bemutatták. Festmények mellett akvarelleket, grafikákat is készített. Szilágyi nagyon művelt emberként napra kész volt a külföldi modern törekvésekben is.
Egyszerre tükröződik ez egy nagyon érdekes jelenség, a vidéki élet bohémsága, életöröme és sanyarúsága, de ugyanakkor a kávéházak világát is bemutatta festészetében. Egyszerre volt népi és egyszerre volt urbánus festő.
A festőművészt még szülővárosában is méltatlanul elfeledték. A kiállítás anyagát 6 éves kutató munkával sikerült összegyűjtenie a szervezőknek. A Gyulai Évszázadok Alapítvány nem csak az augusztus közepéig látható tárlattal, hanem egy Szilágyi Istvánról szóló, hamarosan megjelenő monográfiával is szeretne emléket állítani az alkotónak.
A híradó végén köszönöm figyelmüket, teljen jól a hétvégéjük, hátralévő része viszontlátásra!